Igen, ezt még sajnos nem tudom, mert konkrét időpontról egyelőre nem esett szó.
Értem, tehát ezt csak mondták, hogy szeretnék. Érted, itt tartottunk. Tehát akkor ez ilyen szándéknyilatkozatszerű volt ez az egész történet, és ennek mindenfajta elvárása volt. Ez attól még nagyon üdvözlendő, csak akkor a következő lépés az, hogy megjelenik egy újabb konkrétum, ugye, és akkor újra lehet leülni. Hadd kérdezem, mennyire lehet számítani időszakosan, vagy adott témákhoz kapcsolódóan szeretnék magukat összehívni? Mi volt itt a hangsúly?
Amire ígéretet kaptunk, az volt, hogy ezek mentén, témák mentén, amikről most beszélgettünk, hogy ezek mentén egyrészt folytatódni fognak az egyeztetések, másrészt pedig arra is kaptunk ígéretet, hogy más hasonló területeken, most ez kifejezetten ugye az Egészségügyminisztérium szervezte ezt az egyeztetést, tehát azt, hogy más, de az Egészségügyminisztériumhoz tartozó további területeken is sor kerül majd ilyen egyeztetésekre. Uh-huh. Erről volt szó ezen az egyeztetésen, ennél többet egyelőre nem tudok sajnos mondani.
Azt tudom, hogy egyébként a nyilvánosságban megjelenik egy-két helyen, egy-két helyen tartalmi kérdés. Itt például a legutóbb időben a szívhag rendelet címén jelentek meg különböző nézőpontok, álláspontok, mindenfajta vérmérséklettel és hozzáértéstől függetlenül is. És ez például nagyon érdekes lenne, hogy ezen a területen például a maguk, tehát ezen a területen dolgozó szervezetek nézőpontja is megjelenne, és talán koncentráltabban jelenne egy átfogó megközelítés ennek a témának, amit nem az érzelmek, hanem tulajdonképpen talán a racionalitás is egy kicsit hogy is mondjam, csak a helyére tehetne. Uh-huh. Nem tudom.
Igen, alapvetően én azt láttam, hogy a kormányzat törekszik a nyilvánosságra, meg a transzparenciára, úgyhogy ugye ebben ezt várhatjuk, azt hiszem tőlük, hogy ezek az álláspontok ezek meg fognak jelenni a nyilvánosságban is, és hogy egyébként pedig hogyha ők valamilyen folyamatot elkezdenek, egy jogalkotási folyamatot, akkor ugye azt pedig végig ezzel a transzparenciával, és hát ugye alapvetően a társadalomnak a lehetőséget biztosítva abba, hogy ebbe beleszóljanak, vagy hát folytatják ezt a tevékenységet.
Nagyon fontosakat beszélünk, noha még ez nem építkezett konkrétumra, nagyon kíváncsi lennék, hogy folytatódik. Mindenesetre hadd kérjem magát, hogyha ilyen típusú témák vannak, mi szívesen adunk ennek hírt, és szívesen beszélgetünk róla, mert mi is azt gondoljuk, amit tulajdonképpen maguk is, hogy minél többet lehessen erről a dologról, minden hasonló dologról tudni, lehetőleg hozzáértéssel, és minél több hozzáértő részvételével, érintett és hozzáértő részvétele nélkül pedig nem lehet a társadalmi helyzeteket, kérdéseket kezelni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, amit most itt elmondott, és hát bizakodom abban, hogy erről tudunk még majd máskor is, később is beszélni. Már mi a TASZ-szal sokszor szoktunk műsorokat beszélni, mert voltak témák ilyen szempontból, de ha ilyen irányba is kiterjed a kapcsolat, ez nagyon-nagyon üdvözlendő. Úgyhogy köszönöm szépen, amit elmondott, és minden jót kívánok magának és a munkatársainak. Köszönöm szépen. Viszont hallásra.
Köszönjük szépen a meghívást. És ha későbbiekben még sor kerül erre, akkor szívesen jövünk.
Jó, köszönöm szépen még egyszer. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Körhinta vagyok a Vidám parkban, frissen festve, tisztán tartva. Míg pörgök, mindenki nevetgél, néha velem, de inkább rajtam. De én szétestem, én elfáradtam, össze-vissza hibáztattam. Közben záróra, és te itt ragadtál velem a szomorú Vidám parkban. Pörgök egy kicsit még magam körül, pörgök egy kicsit tovább, és jó előre félek, hogy mi lesz a végleg, befogom majd a pofám. Lemez vagyok a lejátszón, egyszer leugrik a tűr, de addig pörgök egy kicsit még magam körül, s a kedvenc dalod szól tovább.
Az Örkény Színház Élő Űrok Társasága című sorozatában Parti Nagy Lajos írását Patkós Márton Diana olvassa fel.
Hogy nem pörgök már sehova, egyszer a balett táncos is megbotlik, nincs utolsó piruett. Én töltény vagyok a revolverben, ez régóta orosz rulett. Pörgök egy kicsit még magam körül, pörgök egy kicsit tovább, és jó előre félek, hogy mi lesz a végleg, befogom majd a pofám. Lemez vagyok a lejátszón, egyszer leugrik a tű, de addig pörgök egy kicsit még magam körül, s a kedves dalod szól tovább.
Előrébb vagyunk. Mindegy, melyik lánc, ha kard fényesebb. Reggel van, magamból alig kikászálódva, nem festek jól. Elakad, rángat a kocsi kereke, veszek nutellát, kekszet, és 4 üveggel a borból, amit szeretek. Ritkán kapni. Magánügy, nyuszik a bazd meg a fűnyíródat. Először a kekszet rakom ki a tikkelő gumicsíkra. Van egy öntőforma, aki beleillik, pénztáros nő lesz belőle a földön, hogyha a hold rá fájt letereszt. A borból elég lesz egy is, mondja. Ezt hogy érti? Hogy elég abból egy is? Motyogom, de nem hallatszik. Mi van már? Rendelet van, hogy fejenként csak egy bort szabad? Vagy látszik, hogy alkesz Dolores? Nem nézek ki 18 évesnek? Már sose? Anyám vagy? Nagy vécézni fog kellenem. Ha letegezném, segítene? Elég egy, ha egyformák, mondja. Beütöm. Beszorszom. Mindjárt előrébb vagyunk.
The wicked ones, and though they may chop a left foot to the brim, their prodigal souls. Suffering and silent is what we know. True revolution is peace. Whatever and crying, this plant will grow.
114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát a 117 perc magazintjével hallják, Szabó András vagyok. Érettségi vizsga, egyetemi előadás, állásinterjú vagy egy fontos vállalati prezentáció a közös bennük a nyilvánosság előtti szereplés. Bár ez a képesség a modern karrierpét is alapköve, az oktatási rendszerben úgy tűnik napjainkban mégis háttérbe szorul. A telefonban itt van Rácz Gitta, egy programnak a képviselő, aki pont ezzel a témával foglalkozik, úgyhogy szerintem a telefon másik végén ott kell, hogy legyen. Itt van? Halló?
Így van, itt vagyok, üdvözlöm András, és üdvözlöm a hallgatókat.
Tegyük helyre a dolgot, hogy milyen programban dolgozik maga, és ez hogy találkozik ezzel az egész felvetéssel.
A hangerőd zeneoktatási programnak vagyok a vezetője.
Igen.
És mi zenén keresztül tanítunk színpadi biztonságot a gyermekeknek.
Még egyszer, zenén keresztül színpadi biztonságot. Bocsánat, folytassa, csak én kiemeltem.
Így van, zenén keresztül tanítunk színpadi biztonságot. Én a másik állásom egyébként egy nyilvános beszédtréner vagyok, tehát kifejezetten cégtulajdonosoknak és felső vezetőknek segítek abban, hogy az üzleti megszólalásuknak, amikor annak tétje van, az könnyen menjen nekik. És azt vettem észre, hogy azért megy ez nagyon könnyen azoknak, akik mondjuk zenével foglalkoznak, mert egész életükben a színpadon állnak. És mivel zenepedagógus vagyok, ezért úgy voltam vele, hogy igazából a legkisebbeknek, ha már megadjuk ezt a lehetőséget, ha kialakítjuk köréjük a színpadi biztonságot, akkor ez mikor felnőnek, már nem fog olyan kihívásokat okozni nekik, amivel engem mondjuk a felső vezetők megkeresnek a későbbiekben.
Na, érdekes, amit mond, mert próbáltam én is kitalálni, hogy hogyan közelítenem a dolgot, és nekem pont a zene azért érdekes, mert olyan dolog, amit nem lehet másként csinálni, mint belefeledkezni. Hangszert használni, énekelni, bármi más, csak úgy lehet teljességben, hogyha az ember teljesen benne van, jelen van. És ez tulajdonképpen kikapcsolja talán a közönséget is, a világot is, mert a kapcsolat a zenével teljessé tesz bennünket. Nem tudom, jól látom-e.
Én azt gondolom, hogy igen, van ebben egyfajta flow, amit mi igyekszünk a gyerekeknek segíteni megtanulni, de hogy ez az önfeledtség, ez akkor tud megvalósulni a színpadon, hogyha egyrészt van az a szakmai biztonság, tehát mondjuk a kisgyermekeknél, hogy ő pontosan tudja azokat a dalokat, hogyha biztonságos közegben van, és ezt igyekszünk több szempontból is megtámogatni ezzel őket. Azt nem szeretnénk tanítani egy gyereknek sem, hogy aki kiáll mások elé, és megszólal, vagy énekel, vagy hangszerrel játszik, annak hibátlannak kell lennie. Az a helyzet, hogy mind emberek vagyunk. És egyébként klasszikus zenészként mondhatnám, hogy egy hanghiba nem fér bele egyébként egy előadásba, de hogy az élet meg nem ilyen. Tehát az a helyzet, hogy aki tesz valamit, abban benne van a hibázás lehetősége, ugye csak az nem hibázik, aki nem csinál semmit. És sokkal inkább azt szeretnénk a gyerekeknek megtanítani, hogy igenis lehet hibázni, de hogy a közösség, akivel ők ott együtt vannak, az megtartja őket, és a hibák után felállunk, és tovább megyünk. Tehát például egy kis dal, egy zene, ez nem áll meg attól, hogy egy kis ovis mondjuk hibázott egy szöveget, vagy elrontott egy hangot, hanem a többiekre támaszkodva ő tovább tud lendülni, és ki tudja javítani ezt a hibát. És hogy igazából ők ezt az életbe is tovább viszik, ezt a tapasztalatot. Tehát az életben is, amikor hibázunk, akkor nem nekiállunk keseregni, és megáll körülöttünk a világ, hanem felszívjuk magunkat, és megyünk tovább. És hogy ezek azok a nüansznyi dolgok, amik nüansznyinak tűnnek, de mégis az élet sava borsa az, amit mi zenén keresztül tanítunk.
Hát, ha vitatkozom magával, mert nem nüansznyi. Ez alapvetően. Csak ember beleremeg időnként abba a tudatba, hogy mások nézik. Vagy esetleg egy mondat egyeztetési problémába elcsúszik, és a múlt időt meg a jelen időt összekeveri, és akkor már is hirtelen nem nagyon tudja, hogy most hogy mehessen tovább, mert ugye ezt hogy lehet kijavítani, amit már elkövetett. Úgyhogy nagyon fontos, amit maga mond, és nem olyan egyszerű csak úgy ezen átlépni. Azért volt ez érdekes, amit maga mondott, mert igazából én a zenét mindig hibátlannak élem meg. És maga meg azt mondja, ott is lehet botlani, ott is lehet téveszteni. És magában nem az előadáshoz való viszony az érdekes, hanem a saját tévedéseinkhez való viszony. Ugye valami ilyesmiről beszélünk most.
Így van, pontosan így van.
És hát ugye ez a fontos, hogy mi a hangsúly, az a hangsúly, hogy át tudunk-e mondani, át tudunk-e küldeni a másik oldalra egy gondolatot, egy véleményt, egy nézőpontot, egy élményt, vagy pedig elakadunk egy-egy kifejezésen, egy-egy szón, vagy egy-egy botlott, mit tudom én, dadogáson, ami időnként előfordul, hogy keresik a szavakat, és egyszerre háromból egyiket se tudjuk kimondani. Úgyhogy van ilyen?
Van ilyen, igen. De hogy azt gondolom, hogy aki mások elé kiáll, a színpadra kiáll, ott már van egyfajta közösségi élmény. Uh-huh. És nagyon sokszor ez a közösségi élmény az, ami át tud minket lendíteni. Mi például, amikor a gyerekeket a színpadra engedjük, akkor főleg azok, akik legelőször kerülnek a színpadra, miatt mindig érzékenyítjük őket. Uh-huh. Tehát, hogy sosem csinálunk egy ilyen óriási szakadékot a nézőközönség és a színpad között, hanem minden egyes koncertünket azzal kezdünk, hogy megénekeltetjük a közönséget is. Tehát aki ott ül, az anyuka, apuka, nagymama, nagypapa, egy nagy közös dallal átrezekvetjük azt a teret, ami a koncerthelységünk, és a gyerekek csak utána kezdik el a saját műsorukat, ezzel is levével rúguluk azt a terhet, hogy itt nekik most egy előadó művészetet kell létrehozniuk, nem, nekik biztonságban kell érezni magukat, és mi, akik ott vagyunk körülöttük, pedagógusok, zenetanárok, mi élőzenével mindig megtartjuk őket ebben. Az a tapasztalat most már így az évek során, hogy azok a gyerekek, akik évek óta velünk koncerteznek, minden egyes koncert előtt fölteszem nekik a kérdést, hogy izgultok? És mindig az a válaszok, hogy nem, már nem, mert tudjuk, hogy minden rendben lesz. Uh-huh. És ez egy végtelen megnyugtató gondolat.
Érdekes, amit mondod, mert ugye egyébként ezek a szereplések is mindig olyanok, hogy az ember képében, képzetében az van, hogy magasabban, egy dobogón, fölülről beszélünk lefelé embereknek. És maga meg azt mondja, hogy együtt vagyunk, és ebből egy vagy másik beszél, kiemelkedik, mond a többieknek, és nagyjából egy magasságban, egy szinten vagyunk, és az egész egy ilyen cserefolyamat. Egészen más a tónusa is egy ilyen helyzetnek, és egészen másként éljük is meg. Igen, de ettől...
Igen, és hogyha kiveszük ezt a hierarchikus viszonyt belőle, sokkal könnyebbé válik minden előadónak a lehetőség.
És hadd kérdezem, hogy számít-e például a tekintet, mert sok esetben legalábbis, amikor annak idején ilyenekkel találkoztam, mindig fontos volt az, hogyha beszélek, akkor mindig valakihez beszéljek. Mindig egy ember beszél emberhez, nem általában levegőben, és mondjuk ezek a színpadokkal meg pont az a baj, hogyha ráadásul reflektor is van benne, hogy teljesen megvakítja az embert, és hogy beszél a levegőbe, ha beszélni tud egyáltalán, de elcsuklik a hangja, elkezd izzadni, és hát leáll minden szempontból. De ugye ez a tekintet...
Igen, ez alapvetően azon múlik, hogy az embernek a biztonságához hozzájárul-e az, hogy valaki másnak a tekintetébe belenéz. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan erőt merítenek abból, hogy figyelnek rájuk, amikor vagy egy produkciót adnak elő, vagy pedig mondanak valami fontosat bármiről. És van, amikor elvakít a reflektor, az viszont egyébként ahhoz az élményhez hasonlít, mikor az ember videókamerával forgat saját magáról, vagy egy podcast eseményen, ami nem látja magát azt, ami történik, nem tud kapcsolódni a közönségéhez, akkor mögé kell képzelni azt az embertömeget, akinek szól a mi előadásunk. De kisgyerekek esetében mindig segítünk abban, hogy ott van egy karmester, egy zenepedagógus, aki rá tud nézni, és akiből erőt tud meríteni. És egyébként, amikor nyilvánosan beszél valaki, akkor mindig azt szoktam mondani neki, hogy keresse meg az ő erőpontját, hogy ki az, akiből erőt tud meríteni a közönségből, mondja neki, de azért érdemes mindenkire nézni. Azt sose szoktam javasolni, hogy nézzék őket káposztafejnek, nézzenek a fejük fölé, ez semmit nem használ, ezt ma már pontosan tudjuk, hogy ezek mondva csinált dolgok voltak, de amiből erőt lehet meríteni, azt mindenképp meg kell lépni egy ilyen helyzetben. Ami viszont bestresszel, amikor jön az adrenalin, amit mondott az elején, azokat viszont el kell kerülni, azokat a szituációkat.
És hogy közelíti meg azokat az embereket, és az gyerekekben is ugyanúgy van, mint a felnőttekben, van egy csomó ember, akinek eszméletlen nagy közléskényszere van, örökké szerepelne, és vannak, akik ugye elnyelik azokat a gondolatait, és ami egyébként hihetetlen kincs. Tehát, hogy az alap személyiségben van egy csomó eltérés, jelentős különbség, és az értékes gondolat lehet, hogy éppen azokban a ritkán beszélőkben van, de lehet, hogy a sokat beszélő is nagyon sok izgalmas dolgot tud mondani. Tehát hogyan lehet ezeket valamilyen módon egyensúlyba tartani, mert a kommunikációnak pont az a baja, hogy néha valaki túlzásba viszi, vagy így, vagy úgy.
Igen, valóban vannak különböző viselkedés típusú emberek. Azok, akik inkább csendesebbek és nehezebben fejezik ki a gondolataikat, őnekik mindig azt szoktam mondani, hogy valaki ott ül, aki a te gondolatodra vár, mint egy mentővre. És azért nem tud az életében tovább lépni, mert te a félelmeiddel küzdesz, hogy nem akarod kimondani.
Uh-huh.
És hogy a szakértők, amikor kiállnak mások elé, életeket, sorsokat változtatnak meg. És hogy ez igenis egy felelősségünk, hogyha nekünk van egy szakmánk, egy tudásunk, és tudunk másokon segíteni, akár csak egy mondattal, egy gondolattal, akkor azt szerintem meg kell tennünk, meg kell fejlődnünk saját magunkat, ahhoz, hogy mások életéhez hozzá tudjunk tenni.
Uh-huh.
Aki viszont a mérlegnek a másik oldalán van, és nagyon-nagyon sokat beszél, és nagyon bőlére elveszi,
uh-huh.
ott eszenciájára szoktuk főzni ezeket a beszédeket, pont mint egy húslevest,
uh-huh.
kiszedjük belőle a sallangot, és a kulcs szavakat, a kulcs mondatokat
akkor
elmondani. Uh-huh. Ez ugyanolyan tanulási folyamat, mint a megnyílás,
uh-huh.
itt meg máshogy kell közölni az információkat. De mind a kettőre van megoldás igazából.
És mind a kettő jellemez bennünket tulajdonképpen mindenféle szempontból.
Igen, igen.
Engem még egy típus érdekel tulajdonképpen, aki menet közben elveszíti a saját kontrollját. Tehát van egy csomó ember, akinek van mondani valahogy, és menet közben elbizonytalni. Nagyon sokan vannak így tulajdonképpen, főleg mikor fölállnak, mert amikor úgy kitalált, akkor nagyon jól gondolok, jól hangzik, de amikor elkezdi mondani, akkor ő számára is furcsa. Nagyon sok embernek van ilyen szempontból ilyen megrekedése, nem tudom a más kifejezést használni rá. Megreked, megroppan és megijed. Ismerős?
Én azt mondom, hogy minden felszólalásra fel kell készülnünk, bocsánat, hogy szabába vágtam.
Nem, csak kérdeztem, hogy ismerőse, bocsánat. Mm, igen.
Szóval minden felszólalásra fel kell készülnünk. És akkor, amikor nekiállunk spontánkodni, hogy most van egy jó gondolatom, és akkor most ezt elmondom, és aztán elveszítem a fonalat, hogy jaj, hol is tartottam. Én azt gondolom, hogy azokat bizonyos szakmai, vagy üzleti, vagy előadói fórumokon nem szabad magunknak megengedni. Én 35 éve állok színpadon, és a mai napig is, amikor felkészülök vagy egy beszédre, vagy egy műsorra, vagy bármire, ahol nekem fel kell szólalnom, teljesen tudatosan végig gondolom, hogy mikről fogok beszélni, mik lesznek a pillérei, ezeket uh-huh. memorizálom egyébként, de van velem egy forgatókönyv is, hogyha az elfújja a szél, bármi van, akkor is a saját memóriámra tudok hagyatkozni, hogy nehogy az történjen velem, hogy fonalat vesztek, és utána az legyen majd, hogy jaj, ezt még el akartam mondani, jaj, de jó lett volna, hogyha erről még szó esik.
Uh-huh.
Tehát ez is a felkészülésnek a része egyébként, amikor valaki kiáll mások elé, hogy előadjon, hogy pontosan tudja azt, hogy mit fog. Tehát egy zeneműben is megvannak az adott hangok, amiket lehet, le kell játszani, és az improvizációban is van egy zenei rend, ami mentén haladnak a zenészek, tehát ott sincs fonalvesztés. Tehát egy előadásnál szerintem mindig rend kell, hogy legyen, főleg a fejekben.
És rendben kell lenni a rádió műsornak, és elfogyott az időnk, és rettetesen izgalmas, amit elkezdtünk csak éppen beszélgetni, és lehet egyszer, hogy még ezt folytatnunk is kellene. Mindenesetre nagyon szépen köszönöm, amit elmondott. Szerintem nagyon gazdag és izgalmas kis beszélgetés lehetette volna még, hogyha folytatnánk, és eddig is nagyon tetszett nekem. Köszönöm szépen, amit elmondott, és minden jót kívánok magának. Viszont hallásra.
Köszönöm szépen én is, minden jót.
TV Rádió 117 perc magazin jövő héten lesz, holnap lesz, bocsánat, holnap délután 4 órakor, szabadást hallották, viszont hallásra.